Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Reggeli Monitor Extra, a mikrofonnál Imre Lőrinc. A következő 20 percben beszámolunk arról, hogy merészet húzott a Magyar Nemzeti Bank, amely átmenetileg felgyorsította a kamatcsökkentések ütemét, hiszen 100 bázisponttal vágta az irányadó rátát. Utána szó lesz arról, hogy nem csak az MNB kamatcsökkentései miatt, de valószínűleg az idei évben gyengülni fog a forint és erősödni a dollár, majd pedig arról számolunk be, hogy Horvátország visszavezethetik a kötelező sorkatonai szolgálatot. És most következzenek a részletek. Átmenetileg felgyorsította a kamatcsökkentések ütemét a Magyar Nemzeti Bank, de a második negyedévtől új szakaszba lép a monetáris politika, ezt mondta az MNB alelnöke. A jegybank monetáris tanácsának döntése értelmében az alapkamat hosszú idő után ismét egy számjegyűre 9%-ra mérséklődött. Virág Barnabás arról is beszélt, hogy a magas kamatok miként hatnak a vállalkozások beruházási teljesítményére. Az MNB sajtótájékoztatójáról készítettem összeállítást. Átmenetileg felgyorsította a kamatcsökkentési ütemet a Magyar Nemzeti Bank. A jegybank monetáris tanácsa a korábban látott 75 bázispontos kamatvágás helyett 100 bázisponttal mérsékelte az irányadó rátát 9%-ra. A kamatfolyósó két széle 8 és 10%-ra került. Az MNB alelnöke sajtótájékoztatón elmondta, továbbra is adatvezérelten működnek, és a fegyelmezett monetáris politikát tartják indokoltnak. Virág Barnabást hallják.
Az idei év közepére várható kamatszint nem változott. A piaci várakozások jelenleg az idei év közepére 6-7% közötti kamatszintet jeleznek. Ugyanakkor ugye azt láttuk, hogy az infláció az elmúlt hónapokban a várakozások alatt alakult, miközben az ország kockázati megítélése továbbra is pozitív, kedvező irányú elmozdulásokat mutatott. Összességében ez a két információt tette lehetővé az alapkamat csökkentési ciklus átmeneti gyorsítását.
Az év közepére 6-7%-ra kerülhet a magyarországi alapkamat, tette hozzá a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. Virág Barnabás a 100 bázispontos kamatcsökkentés után arról is beszélt, hogy a második negyedévben a márciusi inflációs jelentés követően új szakaszba léphet majd a hazai monetáris politika. Virág Barnabás az inflációs kilátásokról és a munkaerőpiac helyzetéről is beszélt.
Januárban a fogyasztói árak éves összevetésben 3,8%-kal emelkedtek, ezzel az infláció 34 hónap után tért vissza a jegybanki tolerancia sávon belülre. Rövid távú előrejelzéseink szerint az infláció a következő hónapokban is a tolerancia sáv felső szélének környezetében marad, tehát 4% körüli inflációs adatokra számítunk. A harmadik negyedévi felpattanást követően 2023 negyedik negyedévében a hazai gazdasági teljesítmény stagnált. A munkaerőpiac erős feszességének enyhülését jelzi, hogy a ledolgozott munkaórák száma, illetve a kiírt új álláshelyek száma is mérséklődött az elmúlt hónapokban.
Nem szerepel a legfontosabb vállalati problémák között a magas alapkamat, tette hozzá a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. Virág Barnabás úgy fogalmazott, a vállalatok beruházási aktivitását nem a finanszírozási nehézségek, sokkal inkább a csökkenő kereslet fékezi. Erre utal a VOSZ, és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara felmérése is.
Ugye a VOSZ felmérés egyértelműen azt mutatja, hogy az első 9 tényező között a vállalkozások nem említették a finanszírozások és a kamatok kérdését. A top problémakör továbbra is a csökkenő vásárlói, a csökkenő kereslet, amely mögött ugye nagy arányban az elmúlt évek magas inflációs pályája állt. Hasonlóképp rajzolódik ki a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara felméréséből, leginkább a gyenge kereslet és a költségeknek az emelkedése, ami a legkritikusabb tényező a vállalatok számára, ezt követi a munkaerő piacon a szakemberek elérhetősége. Itt ugye a hatodik pozícióban jelenik meg ugye a tőke és pénzszint, tehát valamiféle finanszírozási kérdés.
A sajtótájékoztató végén pozitív fejleményként említette meg Virág Barnabás a tavalyi év során javuló és enyhe többlettel záró folyófizetési mérleget, valamint a historikusan is magas szinten álló jegybanki devizatartalékot. A jegybank alelnöke szerint az a fajta piaci turbulencia, pénzpiaci zaj, ami a forintnál volt megfigyelhető a januári kamatdöntés megelőzően, nyugvó pontra jutott, de a továbbiakban is fokozatosan figyelik az esetleges kockázatokat. Az elmúlt percekben egy összeállítást hallhattak a Magyar Nemzeti Bank tegnapi kamatdöntését követő sajtótájékoztatóról. A korábbi gyakorlattól eltérően idén az Európai Központi Bank megelőzheti az amerikai jegybankot a kamatcsökkentések elkezdésével, ezt mondta az IBAN First stratégiai tanácsadója. Az euróövezeti országok ugyanis jóval széttagoltabbak, mint az Egyesült Államok. A dél-európai államoknak óriási terhet jelent a magas kamatkörnyezet szemben az északiakkal. Összességében az idei évi előrejelzések az amerikai dollár erősödése és ezáltal a forint gyengülése irányába mutatnak, amire a magyarországi cégeknek is fel kell készülniük az üzleti tervezésnél. Henry Gergellyel beszélgettem mindenről.
Egy korábbi interjúban itt a Trend FM-en említette, hogy a globális gazdasági bizonytalanságok miatt az idén még inkább meg fog ugrani a kereslet a különböző kockázatkezelési megoldások iránt. Ugye kiemelhetjük ebből a körből a határidős ügyleteket, a deviza árfolyam ingadozások hatásait ezzel az opcióval, ezzel az eszközzel tudják kivédeni, vagy megpróbálni kivédeni a vállalatok. Frissítették 2024-es devizapiaci előrejelzésük, és hát, hogyha már itt említettem a deviza árfolyam ingadozásokat, ugye ezekre stabilan minden évben lehet természetesen számolni. Az viszont mennyire nevezhető egy idejére vonatkozó specifikumnak, hogy hát bizony ebben az évben a legkereskedettebb devizák árfolyam mozgását egyértelműen a jegybanki kamatcsökkentések határozhatják meg leginkább.
Egyértelműen mondhatjuk ezt, hiszen a mai monetáris politikai helyzetben ez a mozgatórugó, tehát a 2023-as év gazdasági viszontagságai között azt láthattuk, hogy az egyetlen igazán hatásos fegyver a kamatemelések voltak. Ezt talán minden nagy fejlett hatalomnál el tudjuk mondani, hogy ez meg is történt Európában, Amerikában, de itt Európán belül a feltörekvő országok között is. Viszont van egy nagyon különleges stabil pontja a világnak, ez pedig Japán, ahol a hagyományokat nagyon tisztelik. És történt ott egy jegybanki elnökváltás, és a szokásoknak megfelelően tiszteletben tartják az elődőknek a saját stratégiáját. Tehát ott úgy működik a maga monetáris politika, hogy megvizsgálják, hogy mit csinált az előd, hogyan csinálta az előd, mire fektette a fő hangsúlyt, megnézik, hogy ez az adott évben hogyan működik, és abban az esetben, hogyha látják, hogy változtatni kell valamin, akkor ezt megteszik. Mivel az elődök az előző években nem változtattak a kamatokon.
Ugye, bocsánat, hogy közbevágok, Japánt az ultralaza monetáris politikáról ismerjük leginkább.
Japánt mindenféleképpen erről lehet ismerni, és nyilván egy fejlett gazdasági hatalomról beszélünk, ahol nagyon sok tényező szerepet játszik, viszont olyan erővel rendelkeznek, ahol tényleg nem kellett ilyen eszközökhöz nyúlni. Viszont ezt láthatjuk, hogy magas kockázatokat is hordozhatott magával, hiszen egy deflálódáshoz vezetett. Tehát maga a pénznek az értéke folyamatában csökkent, és a hiperinfláció az mai napig egyébként egy nagyon nagy veszély. Viszont az exportpiacokat ezzel tudják mozgatni, ami nagyon fontos a gazdaság számára, hiszen amit láthatjuk, az ugye azért az európai és amerikai piacokon is rengeteg japán termékkel találkozhatunk.
Tehát akkor gyakorlatilag itt ellentétes hatásokat láthatunk, ugye az exportpiacok bővítése érdekében akkor megfelelő a gyengébb jen, viszont az inflációs kockázatok meg már olyan nagyok, hogy kicsit ezt is át kell majd gondolni, ezt az exportpiaci stratégiát?
Én nem gondolom, hogy át fogják valaha is gondolni ezt az exportpiaci stratégiát, hiszen ez a fő mozgatórugója a japán gazdaságnak. Nagyon kevés az adósság, tehát ezek miatt ők folyamatában alacsonyan tarthatják a kamatokat, hiszen nem ebből tartja el a gazdaság saját magát. Nagyon erős cashflow-val rendelkeznek a japán cégek, tehát mindenhol láthatjuk, hogy a likviditás nagyon-nagyon jelen van. És alapvetően a monetáris politikának is ez az egyik alapja, a devizatartalékok Japánban is. A legnagyobb dollár tartalékkal egyébként Japán rendelkezik a világon a mai napig.
És egyébként a Japán ilyen szerepe a globális devizapiacon, a globális ügyleteket tekintve mennyire jelentős, hol helyezkedik el mondjuk egy képzeletbeli rangsorban?
Én azt gondolnám, hogy egy képzeletbeli rangsoron egy harmadik, negyedik helyre tenném egyébként. Mind spekulatív szempontból, mind pedig gazdasági szempontból egy nagyon fontos szereplőről van szó. Viszont pont ezeken a szinteken én azt mondom, az előző évben nagyon kockázatos volt bármilyen hosszú távú pozíciót felvenni. Tehát azt láthattuk, hogy a piac elsőképpen sortolta, legfőképp sortolta.
Tehát akkor Japánban idén is maradhat ez az alacsony kamatkörnyezet.
Nem számítunk változásra.
Mi a helyzet viszont, szóba került az Amerikai Egyesült Államok a dollár kapcsán, mi a helyzet a világ túloldalán, ugye a Fed által most tartott kamatszint azért magasnak tűnik, és hát nagyon sokan várják ennek a csökkenését, viszont azt látjuk, hogy nem folytja meg olyan mértékben a gazdaságot, ahogy arra akár a Fed döntéshozók spekulálhattak, szóval az is lehet, hogy idén sokáig úgymond megmarad ez a magas kamatszint, amihez még mégis jól alkalmazkodott a piac meg a gazdaság?
Én azt gondolom, Amerika tud olyan számokat produkálni a mai napig, és olyan gazdasági helyzetet tud fenntartani, főleg az egysége miatt, amit Európa nem tud fenntartani. Mind a két hatalom esetében, az EU, illetve Amerika esetében is a nyárig nem nagyon számítunk változásokra, hiszen mindenkinek nagyon előnyösek a magas kamatok. Mi úgy érezzük, hogy nincsen reál értékén például az euró-dollárnak az értéke. Tehát még most is egy picit túlértékelt, túlságosan magas a jelenlegi európai német gazdasági számokhoz képest. A múlt heti IFO index alapján, ami a német hangulatindex, német gazdasági vezetők hangulatát fejezi ki, ott is láthattuk, hogy az előzetes értékelésekhez képest alacsonyabb számok jöttek ki, ami azt jelenti, hogy a német gazdaságba vetett hit is folyamatában csökken. Ezzel ellentétben Amerika folyamatosan olyan számokat képes produkálni, ami meglepi a piacot, és ezáltal egy olyan erős és masszív gazdaságnak a tüneteit produkálja, ami hosszú távon az ő oldalára, az ő malmára hajtja a vizet. Mi azt gondoljuk, hogy ez fenn is marad hosszabb távon ez a stratégia, és Amerikának nincsen semmi olyan eszköz a kezébe, ami azt mondaná, hogy sürgetnie kellene ezeket a kamatvágásokat. Míg, ha Európát megnézzük, egy nagyon szétszabdalt gazdaságról beszélünk. Tehát el kell választanunk Dél-Európát, el kell választanunk a nem euró alapú országokat, ahol szintén például akár Magyarország nagyon erős az eurónak a befolyása. A déli államoknál régóta sürgetik a kamatvágásokat, hiszen ez rengeteg költséget ró az országokra. Az olasz kollégákkal akár beszélgetve, ők is megerősítették nekünk többször, hogy a cégek rendkívül nehéz pozícióban vannak, hiszen ott is egy exportgazdaságról is beszélünk, viszont az import tevékenység is magas. Kisebb likviditással dolgoznak ezek a cégek, tehát kitettek a hiteleknek, és ezek a hitelek viszont feleszik a profitot ezeknél a cégeknél.
Viszont sor minta alapján azt láthatjuk, hogy a Fed hamarabb határoz akár kamat emelésről, akár kamat csökkentésről, mint az Európai Központi Bank. Ez fordulhat ebben az évben?
Mindenképpen. Én azt gondolom, igen. Sokkal égetőbb a helyzet Európában, sokkal égetőbb megnéznünk azokat a pontokat, amik alapján ezek egy szétszabdalt gazdaságnak a helyzetét egybe lehet tartani. És ez a legfontosabb, hogy közös nevező ponton legyenek az adott ország bankárjai, jegybanki elemzői. Míg Amerikában ugye ez alapvetően központosítva van, és egy adott nagy gazdasági hatalomról beszélünk, ahol ilyen téren, és ezt most idézőjelek között mondom, de sokkal egyszerűbb döntéseket hozni.
Summa summarum, dollár erősödés van kinézőben ebben az évben?
Mondhatjuk ezt így, hogy dollár erősödést várunk, de alapjaiban véve biztos, hogy nem euró erősödést.
A forint szempontjából a dollár erősödés az sokszor nem jó ómen.
A legtöbbször nem jó ómen. Itt megint azt kell megvizsgálnunk, hogy kinek milyen hatása lesz. Mivel egy magas bétájú devizáról beszélünk a forint esetében, ez azt jelenti, hogy az euró dollárnak a mozgását leköveti a forint mozgása. Itt két szenáriót szoktunk felvázolni a szereplők részére. Az egyik az, hogy ki milyen kitettségben dolgozik, dollár vagy euró. Euró esetében nyilván itt egy alapvető gyengülési státuszról beszélünk, viszont sokkal nagyobb kockázatot rejt magában a dollár, hiszen ez a mozgás az adott esetben akár kétszeres mértékű is lehet. És ezeket láttuk is. Elég csak visszagondolni a 2022-es év csúcspontjára, amikor is 430-as euró mellett 450-es dollárról beszéltünk, viszont sokkal hamarabb visszakorrigáltunk.
A hazai vállalkozások, KKV-k üzleti stratégiai tervezése ebben az évben valamivel könnyebb lesz, nehezebb lesz az elmúlt időszakhoz viszonyítva, hogyan lehet látni ezt a kérdést, mit mondanak a vállalatok?
Ez egy nagyon komplex kérdés megint, és itt a piaci kitettség az, ami elsősorban meghatározza az ő oldalukon is, hogy könnyebb vagy nehezebb évről fogunk beszélni. A forint tekintetében én azt mondom, hogy nagyon nehéz prognózisokat hozni. Azok a cégek, akik alapvetően forint bevétellel rendelkeznek, szinte csak és kizárólag a határidő stratégiák tudom ajánlani, hiszen nem látjuk előre azt, hogy mi fog történni a forinttal.
Fixálni kell akkor gyakorlatilag.
Szerintünk ez rejti a legkevesebb kockázatot magában. Ebben is van ugyanúgy kockázat, tehát nem mondhatjuk azt, hogy ez a legjobb döntés. Mindenki a piacsal tud menni, viszont hogyha valaki hiteles szeretne maradni a piacon, valószínűleg ez a legjobb megoldás. Nagyon sok nagy elemzőház, illetve bank is 400 fölötti eurót prognosztizál az év végére, és ez az, amivel tisztában kell lenni talán a cégeknek, hogy ez a legnagyobb veszély, ami az ő számukra jöhet. Viszont a másik oldalon, hogyha valaki exportpiacra termel, a kamatok még mindig vonzók, bár kétségtelenül már nem annyira, mint mondjuk egy évvel ezelőtt, de még mindig nagyon jó termékeket, illetve pozíciókat lehet a pénzügyi szolgáltatók palettáján találni.
Az elmúlt percekben Henry Gergelyt, az IBAN First stratégiai tanácsadóját hallották. Azzal a témával folytatjuk a műsort, hogy nincs konkrét ellenségképe Horvátországnak, de a jövő év elejétől mégis a sorkatonaság visszaállítását tervezi az új védelmi miniszter, miután a szomszéd Szerbia is ezt a lépést fontolgatja. Az intézkedést a zágrábi parlamentnek is jóvá kell még hagynia. Ha ez megvalósul, akkor a szolgálatot 3 hónapos kötelező katonai alapképzésnek nevezik majd, amely várhatóan 15 ezer nagykorú fiatalt érintene. Az eddig megismert részletekről Varga Szilveszter, a balk.hu főszerkesztője beszélt Péri Nagy Katának.
Horvátországban egy újabb fordulat következett be, már régóta fontolgatták a sorkötelezettség visszaállítását. Részben meg is történt, csak éppen másként nevezik. Méghozzá sorkatonaság helyett kötelező katonai alapképzésnek nevezik, és 3 hónapig tartana. Mi indokolja a részükről az, hogy ezt bevezessék?
Hónapok óta szó van erről. Az egyik dolog, ami mindenképpen indokolja azt, hogy Szerbia is bevezeti vagy tervezi bevezetni a katonai szolgálatot. Ott is még egyelőre fontolgatják, hogy mi az, ami belefér és mi az, ami nem. Ez így van Horvátországban is. Ez az egyik dolog. A másik fontos szempont az, hogy miniszterváltás történt. Az előző védelmi miniszter Mario Banožić egy közlekedési balesetet okozott és azonnal leváltotta a miniszterelnök. Viszont nagyon érdekes, hogy azóta is szabad lábon van. Elkezdtek nyomozni a szerencsétlenség ügyében, de még nem emeltek vádat ellene, sőt, mi több, még a jogosítványát sem vonták vissza, ami eléggé abszurdnak tűnik. De visszatérve a katonai szolgálatra, a harmadik ok az, hogy Donald Trump megjegyezte, hogy nem védi meg azokat a NATO országokat, amelyek nem fizetik be a kötelező összeget, tehát nyugodtan megtámadhatják az oroszok, amire horvát miniszterelnök személyesen is reagált, azt mondja, hogy nagyon rossz, amit Trump mondott, illetve nem csak rossz, hanem aggasztó is. Tehát ez a 3 ok, ami indokolhatja. Konkrét cél, konkrét ellenségkép nincs ezzel kapcsolatban, de miután az egész világ fegyverkezik az ukrajnai háború után, nem csak Szerbia és Horvátország gondolkodik a kötelező katonai szolgálat bizonyos értelemben történő visszaállításáról, hanem Németország is.
Mindaz, amit elmondtál, természetesen igaz, de jelenleg egyik felet sem fenyeget egy orosz támadás, és Donald Trump elnöki választása meg még egy kicsit azért odébb van, ha egyáltalán megválasztják elnöknek. Tehát hogy látod, hogy ott a térségbeli feszültségek indokolhatják a sorkatonai szolgálat bevezetését?
Mindenképpen Szerbia bevezeti a kötelező katonai szolgálatot szintén, és ez volt az egyik fő kiváltó, és a horvátok ezt követően elkezdtek erről beszélni, tehát miután Szerbia jelezte, hogy ez a szándék, a horvátok is beindultak, és ők is elkezdték ezt szervezni. A másik kérdés az a miniszterváltás, ami azért fontos, mert a mostani védelmi miniszter Ivan Anužić 90-es években önkéntesként harcolt a horvátországi frontokon is, szinte minden horvátországi fronton, sőt, mi több, még Boszniában is, tehát van háborús múltja. Ezzel együtt ő a HDZ, tehát a Horvát Demokratikus Közösség alelnöke, és a komolyabb politikusok közé tartozik, tehát megfontoltabb is. De mindenképpen az, ami a Balkánon játszódik, az, hogy Szerbia egyre inkább fegyverkezik, hogy a szerbiai politikai, ideológiai irányzatok arra mutatnak, hogy kezdenek elmozdulni a szerbek a szélsőségek felé, a radikális megoldások felé, független attól folyamatosan békéről beszélnek, de ez nyilvánvaló és látható. Úgyhogy ez mindenképpen benne van a levegőben. Alekszandar Vučić elnök folyamatosan a horvátokhoz méri magát, tehát egy ilyen versenyszellem is kialakult, és ez a hadseregekre is vonatkozik.
A jelenlegi tervek szerint ez egy 3 hónapos alapkiképzés lenne, ezt még jóvá kell hagyni a parlamentnek is. Ez a 3 hónap mire elég? Föl vannak-e arra készülve, hogy ez bizonyos forrásokat igényel?
A legkorábbi időpontot 2025. január 1-ére teszik, de ebben igazad van, hogy ezt a parlamentnek is meg kell szavazni. Közben azonban lesznek választások, még nem tűzték ki a választások időpontját, tehát lesznek választások, viszont az nagyon valószínű, hogy nem történik kormányváltás, hiszen a Horvát Demokratikus Közösség utcahosszal fogja nyerni ezeket a választásokat, tehát ugyanúgy megmarad Plenković miniszterelnöknek, és hogy neki ez is a szándéka, nagy valószínűséggel a védelmi miniszter is megmarad, aki nyilván nem fog dönteni anélkül, hogy a miniszterelnök kell egyes veszthetett volna. A három hónap még nincs kőbe vésve, bár erről beszélnek, tehát ez a legvalószínűbb forgatókönyv. Szóba került az is, hogy 6 hónap lesz, szóba került az is, hogy 1-2 hónap lesz, de tényleg a 3 hónapos kiképzés az a legvalószínűbb, és ez munkaviszonynak számít a fiatalok esetében, és 700 eurós fizetéssel is jár, és munkaviszonynak is számít, tehát gyakorlatilag, hogyha dolgoznának.
A hírek szerint ugye 15 ezer fiatalról van szó. Miután kivonják őket a munkaerőpiacról, ez jelenthet-e valamiféle fönnakadást?
A munkaerőpiacról való kivonás az nem jelent fennakadás, hiszen fiatalokról van szó, 18-19 éves fiatalokról, akik a középiskolát éppen akkor fejezik be, és éppen az oktatási rendszerben esetleg megakaszthatja a folyamatokat, hiszen kiesnek a tanulmányi rendszerből, és gyakorlatilag 1 évet veszítenek azzal, hogy ez a katonai szolgálat, ne adj Isten, 6 hónapos lesz, de akkor is, hogyha 3 hónapos lesz. A másik dolog pedig az, hogy az infrastruktúra vissza kell állítani, hiszen 2008-ban függesztették fel, és ez a nagyon fontos szó, hogy nem megszüntették, hanem függesztették fel, a szerbek is ezt használják, a katonai szolgálatot, és most gyakorlatilag nem újra vezetik be, hanem helyreállítják ezt a katonai szolgálatot. 3 dolog van, amire fölkészítik ezeket a fiatalokat. Az az egyik a fegyverforgatás, de ezt úgy fogalmazzák meg, hogy a gyilkoló eszközök használata, aztán egy taktikai képzés, a támadás és a védelem taktikai elsajátítása, és a fizikai állóképesség erősítése, növelése. Védelmi miniszter ma is egy sportoló alkat, és azt mondta, hogy aki most 50 métert sem tud futni, annak képesnek kell lenni 3 hónap, 32 kilométert gyalogolni a teljes felszerelésben, tehát ez eléggé erős cél, de mindenképpen erre is törekszenek. A lényeg az, hogy 18 év feletti fiatalokról van szó, tehát aki betölti a 18. életévét, az katona köteles lesz, és mindenképpen katonai szolgálatra hívják be. Van olyan lehetőség, hogy megtagadja a fegyver használatát, tehát lelkiismereti okok miatt nem lesz hajlandó fegyvert fogni. Katasztrófa védelmi kiképzést kapnak, egészségügyi, tehát elsősegélynyújtási kiképzést kapnak, tehát valamennyivel azért közelebb lesz a valódi katona szolgálathoz az, amit teljesíteniük kell.
Az elmúlt percekben Varga Szilvesztert, a balk.hu főszerkesztőjét hallották, és ennyi fért a mai reggeli Monitor Extrába. Köszönöm szépen a figyelmüket, hamarosan friss híreket mondunk. Maradjanak velünk. Búcsúzik a műsorvezető, Imre Lőrinc. Viszont hallásra!